A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Szajlai Csabát hallják. A nap vendége pedig Szabados Riárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára.
Köszönöm szépen a meghívást.
Üdvözlőt kívánok, és köszönjük szépen, hogy elfogadta. Beszélgetésünk apropóját pedig a gazdaságfejlesztési célok és az ahhoz rendelt eszközök adját, tekintettel arra, hogy elég sok támogatott konstrukció jelent meg, úgymond a piacon, amely mögött az állam ott van mentorként. Ha megengedi államtitkára, akkor kezdjük talán a legismertebbet, ez pedig a 3%-os hitel, amelyet a Széchenyi kártyaprogramhoz rendeltek. Nézzük a bázist, honnit indultak.
Nagyon érdekes, mert ez egy több mint 20 évre visszatekintő hitelezési program, a Széchenyi kártya. Ezt még egyébként a Demján úr találta ki, és az ő vezérletével lett egy olyan konstrukció kialakítva, ami igazából minden időpillanatban tud valami kedvezményes támogatott forrást adni a vállalkozásoknak. És ez évről évre egy olyan háromszögben működik, hogy a gazdaságfejlesztési és szakpolitikai célokat megvalósító minisztérium az össze tud dolgozni egy közbülső szervezettel, a KAVOSZ-szal, akinek a segítségével be tudjuk hívni a kereskedelmi bankokat, és végül ki tudjuk szolgálni a vállalkozásokat. Úgyhogy ez egy olyan koprodukció, ami már jól bejáratott, és ebbe a jól bejáratott hiteltermékcsomagba gyakorlatilag 2024 novemberre óta fokozatosan elkezdtük csökkenteni a kamatokat. Ennek a végterméke az a 3%-os konstrukció, amiről mi most beszélünk, ami ugye október 6-ától él, de ennek az előzménye az 2024 novemberéhez vezethető vissza. Ez a Demján Sándor programnak a kitalálási időszaka, és akkor mondtuk, hogy a kamattámogatás mint olyan, az mindenképpen jelenjen meg a vállalkozásfejlesztési célok között, és mi is kíváncsiak voltunk rá, hogy hogyan reagálnak a vállalkozások. Ebből volt közgazdasági vita is nagyon sokáig, voltak egyébként podcastek, bankárok szólaltak meg, régi makroközgazdászok szólaltak meg, és azért nagyon sokan szkeptikusak voltak, és azt mondták, hogy nem az az alapvető baja, vagy alapvető hiányérzete a magyar vállalkozásoknak, hogy mekkora a kamat, hanem van egy bizalmatlanság, van egy külső gazdasági környezettől való függőség, ami mind igaz. Mi csak azt mondtuk, hogy ahelyett, hogy ezen elméletire gondolkozunk, próbáljuk ki. Úgyhogy fokozatosan több lépcsőben a termékeknél elkezdtük csökkenteni a kamatokat. Első körben a beruházási hiteleknél, aztán utána átmentünk a forgóeszköz hitel típusokra, és végül azt láttuk, hogy mindegyikre pozitívan reagált, úgyhogy ha 2025-öt összehasonlítanám 2024-el, akkor gyakorlatilag ez az év rekordokat döntött, és a volumeneket tekintve 49%-kal lettek nagyobbak az igénylési számok. A szerződött az mindig tradicionálisan kevesebb, mint az igénylési növekedési százalék, hiszen ennek van egy átfutási ideje, de az is 30% feletti volt. Úgyhogy majdnem másfélszer annyian igényelte 2025-ben, és mikor ezt láttuk, akkor azt mondtuk, hogy jó, akkor ha magas a jegybanki alapkamat, magas a piaci kamatkörnyezet, akkor igenis meg kell adni a vállalkozásoknak azt az esélyt, hogy egységesen fix 3%-kal az összes terméket a Széchenyi kártya programon belül igényelni tudják, és nézzük meg, hogy akkor hogyan reagálnak rá. Ugye az előző tapasztalatok már azt mutatták, hogy biztos, hogy aktívak lesznek, ez nem volt meglepetés. Az viszont igen, hogy 3 hónap alatt 6 hónapnyi igény jött be, és ugye most már azért átléptük a 4 hónapot, és átléptük a 20 000 beadott igényt, és átléptük az 1 000 milliárdot.
Ezek szerint akkor népszerű a program? Ilyen számok mentén, hogy lehet ezt definiálni?
Olyan népszerű, hogy ilyenre még nem volt példa.
Ha már szóba hozta a kritikai elemeket, akkor, amikor elindult a Demján Sándor program, és jelesül szóba került a erős kamattámogatás, sokan azt mondták, hogy az állam így, és vele együtt a kereskedelmi bankok is így életképtelen vállalkozásokat támogatnak. Ezek a szirénhangok ott vannak még az éterben?
Ugye ez azért nem lehetséges, mert a KAVOSZ, mint lebonyolító, közbeékelődő szervezet, az segít az adminisztrációban, de a hitelminősítést, a hitel mögött az ott a kereskedelmi bankok végzik minden esetben a Széchenyi kártya programnál, ami azt jelenti, hogy a kereskedelmi bankokat kötő tőkemegfelelési, céltartalék képzési szabályok, azok nagyon szigorúan vonatkoznak a kereskedelmi bankoknak a hitelminősítésére is. Ezért egyetlen egy bank sem engedheti azt meg magának, hogy olyan vállalkozásnak adjon hitelt, amelyik nem életképes, vagy egyébként nem kockázatos annak a visszafizetése. Még akkor is, hogyha egyébként ezt bekalkulálják valahogy az árazásba, hiszen ők azt mondják, hogy minden piaci banki hitelnek a kamata az több részből épül fel, és annak van egy kockázati felár része is. Ha támogatott a hitel, akkor a támogatott hitelhez is kell kapcsolni valamekkora bedőlési valószínűséget, kell hozzátársítani valami késedelmességre utaló jelet. Úgyhogy ez alapvetően by default nem lehetséges, hogy olyan cég kapjon, aki a hitelminősítési rendszerén nem megy át a kereskedelmi bankoknak. A kereskedelmi bankoknak meg a legszigorúbb a hitelminősítési rendszer, úgyhogy még az a vád sem áll meg, hogy valahogy ezt majd ki lehet kerülni. De amúgy meg kell nézni, ez minden évben riportálva van, ugyanúgy, ahogy látjuk a körbetartozási számokat, látjuk a céltartalék képzéseket, látjuk a késedelmes fizetéseket, látjuk a nem teljesítő portfóliókat, hát rekord alacsony. Tehát a gyakorlatilag a historikus visszamérésében is azt látjuk, hogy ennek helye van. Nagyon sok olyan vezető jelenleg is van, aki egyébként amellett lobbizik, hogy még akár a kockázati profilon lehetne enyhíteni. Úgyhogy pont az ellenkező oldalán vagyunk. Talán még túl szigorúak is vagyunk a vállalkozások.
Arról még nem beszéltünk egyébként, hogy a kifutás ideje mi a konstrukciónak.
Azt néztük meg, hogy ha 2025-öt vesszük alapul, és 2025-ben mondjuk beszélhetünk egy olyan 49 ezer darab igénylésről, és egy olyan 2200 milliárd forint volumenről, amiből egyébként lett mondjuk 37 ezer darab leszerződött 1500 milliárddal, és ehhez hasonlítjuk össze azt, hogy most itt 4 hónap alatt bejött 1000 milliárdnyi igény, aminek a fele körülbelül le is van szerződve, tehát jó esélye nagy arányban lesznek ebből szerződések is, akkor 2026-ban egy picit csökkenő ütemben, mert lesz ebben egy csökkenés, hiszen ez nem fenntartható az ilyen nagy arányú igénylés, tud működni a Széchenyi Kártya program. Úgyhogy nem kell attól félni, hogy ez idő előtt leállításra kerül, vagy a betervezett kamattámogatási szint az nem lenne elegendő. Körülbelül egy olyan 320 milliárd forintnyi kamattámogatási keret van félretéve erre a programra, és abból gördülő módon az elszámolásokat követve követjük a hitelezést. Én azt gondolom, hogy ez teljes mértékben tudja biztosítani a vállalkozásoknak azt a biztos finanszírozást, ami jobb a piacinál.
Egyébként, ha már szóba került a kamatkörnyezet, ez jelenti egyébként a konstrukciónak az igazi versenyelőnyét? Hogy látja?
A legfontosabb biztos, hogy a kamatmérték, hiszen mindenki ahhoz hasonlítja, hogyha ő teljesen hidegben a piacról venne fel hitelt, az mennyibe kerül? Úgyhogy a legerősebb az biztos, hogy a kamatkülönbözet.
Hát, hogyha egy klasszikus korporét hitelt vesz fel valaki.
Az 8-10% között mozog. Ehhez képest egy fix 3%, ki lehet számolni, az egy nagyon jelentős különbség.
De nem erről korábban volt bankár, úgyhogy kicsit provokálom ezen a téren. A szóban forgó 8-9% az már az a kritikus szint, amelyet kigazdálkodni azért nem könnyű.
Egyáltalán nem, pontosan ezért is a vált hitelezés az stagnál, vagy van olyan szegmens, ami csökken. De ez nekünk nem jó gazdaságilag, hiszen a gazdasági növekedésnek az egyik alapja, hogy a vált hitelezés az menjen. Ugye a vállalati hitelezés, nagyon sokszor az a vád merül fel, hogy miért mindig csak hitelt adunk a vállalkozásoknak. Azért adunk nagyon sok hitelt a vállalkozásoknak, vagy inkább máshogy fogalmazok, nagyon sok hitel lehetőséget, hiszen ő dönti el, hogy ezt felveszi, vagy nem. Nekünk csak vonzóvá kell tennünk. Ennek több oka van. Az egyik, hogy összehasonlításban akár a visegrádi országokhoz, akár nyugat-európai országokhoz, akár angolszász országokhoz nézzük, alulfinanszírozottak a magyar vállalkozások. Az a 12%-os arány, ami jelenleg van, az nagyon alacsonynak számít. Ebben azért
van. Van tér növekedés a penetrációban?
Bőven lenne tér a nemzetközi benchmarkok alapján. Az, hogy Magyarországon a hitelhez való hozzáállás, az konzervatívabb, mint máshol, ez nem fog gyökeresen megváltozni. Én csak azt mondom, hogy ez egy adottság, hogy ez alacsonynak minősül, bármilyen összehasonlítás. Tehát van hely. A másik, hogy a hitelnek, annak nem csak olyan szerepe van, hogy egy külső forrás, hanem van olyan szerepe, hogy versenyelőnyt adhat a vállalkozásnak, munkahelyet teremthet a vállalkozásnál, van gazdaságbeindító, van egy körforgása, van egy pénzteremtő képessége. Mindig úgy kell ránézni egy hitelre, hogy a hitel költségeit össze kell hasonlítanom a saját likviditásomnak a költségeivel, vagy hasznosításának a költségeivel, vagy minden egyéb rendelkezésemre álló külső forrás hasznosításának a költségeivel, és azt kell tudnom megmondani, hogy 5 év viszonylatában egy beruházásomat, hogyha én külső forrásból csinálom meg, az nagyobb hasznot termel-e, mint amennyibe kerül nekem ez a külső forrás. És ha ez határeset, vagy azt mondom, hogy én ezt nem tudom kitermelni, akkor nem szabad felvenni hitelt. Ha viszont azt mondom, hogy én a vállalkozásomra fogadok, meg arra a beruházásra, amit majd én eszközölök, és az nagyobb lesz, mint mondjuk ez a fix 3% évente, akkor viszont bűn nem felvenni ezt a forrást, hiszen más forrást használok, és ebbe a körforgásba egy külső forrást illesztek be, de úgy, hogy az én vállalkozásomnak lesz ebből haszna. Úgyhogy én azt mondanám, hogy a hitel, mint olyan, az egy kikerülhetetlen szereplője a gazdaságnak. Gazdasági növekedés nincs válthitelezés nélkül, ha válthitelezés a stagnál, mint ahogy ez volt az elmúlt 2 évben, akkor pedig támogatott hitellel kell megtámasztani a válti keresleti piacot, és ezért van az, hogy a támogatott hitelarányt most tudtuk növelni ezzel a termékcsomaggal, és ezzel elértük, hogy nem csökken a válthitelezés.
Arról mi nem beszéltünk talán, hogy mire fordíthatják a pénzt, mármint a így megszerzett forrást a vállalkozások.
Ugye a kamat mellett van egy másik vonzó ebben a történetben, mégpedig az, hogy nem csak a beruházási hitelek, hanem a szabad felhasználású hitelek is ugyanilyen kedvezményes kamatozásúak. És ha már szabad felhasználású, azt tudja rezsire, készletre, munkaerő költségre költeni, energiaáraknak a kompenzálására, fix költségek emelkedésének a kompenzálására. Úgyhogy összességében a konstrukció nem csak a kamatban, hanem felhasználásban is előnyös. És ezért ez meg is mutatja, hogy mire használják a cégek. Azért 85%-ban a szabad felhasználás dominál október óta. Ami szintén nem meglepő, hiszen a szabad felhasználású hiteleknek a kamata csökkent utoljára ebben a kamatcsökkentési periódusban 2024 novemberétől. Először a beruházásiakkal kezdtünk, majd a likviditási. Úgyhogy ahol a legnagyobb csökkenés volt, abban a legnagyobb az igény, és egyúttal egyébként a szabad felhasználás kapcsán ott nagyobb a mozgástér.
Túl azon egyébként, hogy a pénzpiaci szinthez képest jóval olcsóbban lehet ezzel a forráshoz hozzájutni. Milyen fejlesztési elképzeléseket szolgál még a hitelezés? Átalakul-e valamelyest mondjuk a finanszírozási vagy a gazdaság szerkezeti struktúra ezáltal? Cél volt ez, amikor Demel Sándor program így létrejött?
Abszolút, hiszen a programok azok nem öncélúak. Nem akkor lesz sikeres a program, hogyha mondjuk a keretet kihasználtuk, nem akkor lesz sikeres, hogyha nagyon sok hitelt vettek fel a vállalkozások, akkor lesz sikeres, hogyha ezzel együtt van mondjuk saját forrás mozgósítás, ha aktiválásra kerülnek a beruházások, hogyha beépül a mindennapokba. Van is egy ökölszabályunk, mi azt mondjuk, hogy 1500 milliárdnyi mozgósított tőke, legyen az hitel, visszaemtétendő támogatás, saját tőkéje a cégnek, saját likviditása a cégnek, de 1500 milliárd körülbelül 0,5%-nyi GDP növekedéshez tud mozgató erőt adni. Úgyhogy amikor a programokra ránézünk, minden egyes 1500 milliárdnál járunk ott, hogy annak esélye van, hogy 0,5%-nyi GDP növekedést okozzon, de még ennek a 0,5%-nak az elérése is körülbelül 3 évre osztódik el, hiszen a beruházásoknak a hasznosulása nem egyik pillanatra a másikra történik, hanem ez a 30-50-20%. Első évben még csak 30%-nyi termelődik, utána 50%-ra ez felnő, és a harmadikben 20%-ra a végső beruházási fázisban. Úgyhogy ezt így elosztva kell néznünk, és csak a Demján Sándor programot meg a fix 3%-ot, hogyha összeadom, az 2500 milliárd. Úgyhogy innen indulnak a számításaink, hogy a 2500 milliárd az mondjuk a GDP 81.000 milliárdjához képest hogy tud mozdítani akkorát, amekkora majd szemmel látható lesz.
Bizonyára találkozik azon megjegyzésekkel, hogy nagyon sok vállalkozás úgymond kivár. Ezt a kivárási periódus mennyiben tudja gyorsítani az olcsó hitelezés, ha lehet így leegyszerűsítve fogalmazni?
Hát most már nem vár ki. Tehát, hogy ilyen számokat kiváró cégek nem produkálnak, amikor 20 000 jelentkező van 4 hónap alatt. Inkább most azt érzékeljük, hogy nem akar lemaradni a lehetőségről. és biztosítanunk kell ezt a lehetőséget, de az azt megelőző időszakot mindenképpen a kivárás jellemezte, ami meg szintén érthető, hiszen ő azt mondta, hogy mondjuk a beruházási trendekre, hogyha ránézünk, akkor főleg az infrastruktúrális építési beruházások azok nagyon csökkentek, két számjegyűen egyik évről a másikra. Ez azért tompul, tehát az a görbének a laposodását látjuk, a csökkenés mértéke az csökken, de attól még csökkennek a beruházások, és ezt kell így megtámasztani. Én azt mondanám, hogy most ez a kereslet, ha ezt fent tudnánk tartani, akkor ez már nem a kivárás időszaka, hanem ez a hasznos, én is legyek a részese ennek. De attól még, ha valaki óvatos, akkor általában én azt szoktam mondani, hogy mindig az első érzés a jó. Hogyha ő ránéz egy lehetőségre, és az első érzése az, hogy inkább nem, akkor nem szabad ezt erőltetni. De ha az első érzés az, hogy miért is ne próbálhatnám meg, nem tudom, hogy lesz-e jobb konstrukció ennél, nem vagyok meggyőződve, hogy mondjuk a jegybanki alapkamat olyan mértékben tud csökkenni a jövőben, hogy az versenyeztetné majd ezt a helyzetet, akkor az egy jó érzés, akkor azt lehet követni. Mindenki csak addig nyújtózkodjon, ameddig a takarója ér, senkire nem szabad tukmálni, ezt el tudják dönteni a vállalkozások, de amit mi most látunk, az egy növekvő kereslet.
És mennyire gyors az ügyintézés?
Ügyintézésnél ugye kavosz számaink vannak, ott elsődlegesen azt látjuk, hogy ha szabad felhasználású hitel, az gyorsabb, ott ugye a fedezetbevonások azok általában elegendőek egy garantőrintézménynek a bevonása, míg egy beruházási forrásnál ott már azért van dologi biztosíték, annak az értékbesítése el tudja húzni. Átlagosan 5 hét most jelenleg az átfutási idő, még ekkora felfokozott érdeklődés mellett is.
Akkor amikor találkozik vállalkozókkal, megfogalmazzák azon beli terveiket, elképzeléseiket, hogy az állam folytassa ezt a programot? Hozzá is kell tenni, hogy van-e ennek nyilván vége költségvetés oldalról nézve?
Hát vállalkozásnál én csodálkoznék, ha olyannal találkoznék, aki azt mondaná, hogy nem szeretne visszaemtétendő támogatást, nem szeretne olcsó hitelt, nem szeretne tőkekonstrukciót, nem szeretne adminisztráció csökkentést, ellenben szeretne minden mást, adóemelést, nagyobb terheket, én még ilyen vállalkozóval nem találkoztam. Úgyhogy hozzánk inkább az ér el, hogy milyen konstrukciók várhatóak, és ami érdekli őket, hogy kiszámíthatóan tudnak-e tervezni jövőbeni programokra. Le nem maradjanak
valamit. Igen, ez a legfontosabb, amit mond, hiszen nem sokára országgyűlési választások lesznek. Nem érzi a bizonytalanságot mondjuk akkor, amikor egy ekkora valómenő projektről beszélünk?
Az biztos, hogy az is joggal merülhet fel, hogy valaki most beleugorjon-e egy olyan konstrukcióba, amit az időnek az kiállja az időt, és később nem
vagy akkor visszahozzuk azt a tematikát, vagy, hogy kivár.
Amit tudok mondani, hogy például mondjuk a Széchenyi kártya programon belüli szerződéskötések, azok garantálják a fix kamatot arra a futamidőre, tehát teljesen mindegy, hogy mi történik a világban, a szerződés szerint kell eljárni a FEG-nek, úgyhogy ilyen félelem nincs. Olyan félelem lehet, hogyha valahol valaki azt hallja az egyik félről, hogy adót szeretne emelni, nem hisz a visszaemtétendő támogatásokba, nem hisz a vállalkozások támogatásokba úgy egyáltalán, vagy ne segítsük meg a cégeket, azért lehet ilyen hangokat hallani. Ott lehet ilyen félelem, hogy ezek a programok nem így fognak majd megjelenni, de hitelszerződés konstrukciót tekintve ott teljes védelme van a cégeknek.
Ha már említettük, akkor elnézést, ha nem, akkor ugorjunk rá vissza, vagy nézzük meg, hogy tulajdonképpen az a büdzsé tekintetében mit jelent az államnak.
Azt, ez is szintén egy ilyen nagyon egyszerű számítás, körülbelül éves 2000 milliárd igényhez és 1500 milliárd szerződött állományhoz kell körülbelül 300 milliárdnyi költségvetési forrás. Ezt kell mindig egy évvel korábban.
Ez rögtön jelentkezik a büdzsében?
Ez egyáltalán nem rögtön jelentkezik, hiszen ezeknek az átfordulása igazodik a hitelkonstrukcióhoz, úgyhogy a beruházási hitelnél és a lehívásoknak a függvényében követi csak a kavat támogatás. Úgyhogy soha még nincs olyan, nem volt még olyan év, ahol ez a 300-320 milliárd ez egy időben jelent volna meg. Ezért is mondtam azt, hogy ez a tervezés biztosítja, hogy 2026 az teljesen jól tud működni.
Lehet, hogy nem teljesen ide tartozik, de mindenkit foglalkozható kérdés, hogy a 2025-ös esztendő a forint éve volt. Hitelezés terén mit jelentett ez a relatíve, pontosabban nem is relatíve, hanem nagyon reálisan is érezhető árfolyamkurzus növekedés?
Ez mindig kettős. A legfontosabb, hogy a stabilitás az árfolyamnál az fontosabb, mint maga az árfolyam szint. mert maga az árfolyam szint adnak a fényébe, hogy valaki exportál vagy nem exportál, az a két oldalán is lehet ennek a megítélésébe. Az egyiknek jobban fáj, a másiknak kevésbé, hogyha gyenge a forint. De az, hogyha kiszámítható, valami olyan sávban mozog, ami tervezhető, akkor le tudják fedni a kockázatokat, és mi úgy nézünk rá, hogy a mindenkori jegybanknak a saját privilégiuma, hogy az árfolyam politikával foglalkozzon. A mi elvárásunk csak az, hogy egy stabil sávban működjön. 2025 ez volt. 2025-ben én szerintem egy megnyugtató sávban maradt.
Köszönöm szépen, most tartunk egy pár perces szünetet, jönnek a hírek, és utána pedig folytatjuk a Napvendége című műsort, amelynek vendége Szabados Riárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára.
A kedvenc beszélgetései már nem csak